Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ahogyan ígértem legutóbb, ma All-Star csapatokat rakunk össze majd Attilával, illetve emlékszünk és emlékeztetünk a legnagyobb tévedéseinkre, ami az előző szezont megelőző átigazolási időszakot illeti, hiszen akkor felállítottunk egy top rangsort, és azért voltak melléfogások, voltak csalódások, és voltak olyanok is, akik a fölött teljesítettek, mint amit mi gondoltunk velük kapcsolatban, és természetesen lesz majd szó a női válogatottról is, hiszen csoport elsőként jutott a decemberi Európa-bajnokságra a magyar csapat. Kezdjük azonban az All-Star csapatokkal, ugye már mind a hölgyeknél, mind a férfiaknál összerakta réges-rég az EHF a maga idény válogatottját, ezen egy picit módosít majd Attila, gondolom, mert azért volt egy-két poszt, ahol még a jelölés is kisebb problémákat okozott, legalábbis itt Magyarországon, ugye Oftedal vagy Krótét például nem került be a legjobb irányítók közé az EHF-nél, tehát akkor kezdjük mondjuk a hölgyekkel, hiszen ők fejezték be előbb. Nálad ki volt az idény kapus? Ez nem egy könnyű kérdés, mert azért aki végig parádézott volna, nincs olyan a fejemben, viszont nagyon jó teljesítmények akadtak szép számmal.
Én azt hiszem, hogy nyilván a Final Four-os hétvégének az emlékei azok azért megnyomták. Persze. Ezt a történetet, de azért nálam Leno volt az, aki ebben az évben nagyon sokat tett ahhoz, hogy a Várdárszkopje végül is az egyik legjobb győzelemvereség rációval érkezett a döntőbe, és a döntőbe is ugye jól játszott ő egészen kiválóan, úgyhogy nálam Leno az év kapusa a lányoknál.
És ki a jobb szélső? Mondjuk itt azt gondolom, hogy nem lesz nagy vita köztünk sem, és az EHF és köztet sem talán.
Igen, Manárova az nekem is kedvenceim közé tartozik, meg akkor is, hogyha ezen a pontosan, hogy a BL hétvégén nem nagyon láttunk belőle semmit, és ez szerintem egy picit a hőmérője is volt a Rostov kisiklásának, ha úgy vesszük ezen a hétvégén, hiszen nem láttuk tőlük azt a gyors játékot, ami egész évben jellemezte őket, és aminek egy alapembere volt ugye Manárova, de ő mindenképpen azt hiszem, hogy az éves teljesítménye nagyon jó volt, még akkor is, hogyha Radisevic is hozta az évben azt, amit megszoktunk tőle.
Igen, de azt hiszem, hogy itt azért elég egyértelmű volt a helyzet, egy kimagasló teljesítményt láttunk valóban a rostoviak közül. Jobb átlövő, nem egyszerű a helyzet, hiszen mondjuk Anna Gross parádézott, de a sérüléség Nora Mörk is nagyszerű volt, és azért akadtak itt még teljesítmények, amelyek igencsak figyelemre méltóak.
Nálam befér Anna Gross, különösen ha úgy vesszük, hogy mondjuk egy klasszikus jobb átlövőt keresünk erre a posztra, aki avval tűnik ki, hogy mondjuk a távoli zónából is veszélyesen játszik, meg egyébként jól játszik be, a kombinatív játékban is jól vesz részt, úgyhogy szerintem az ő helye az megérdemelt, és a Nant, illetve a Metznek az idei jó szereplésében az ő góljai azok kulcs tényezők voltak. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy jövőre a Brestnél mire lesz képes, mert azért ez a Metzi csapat a játék szerkezetében nagyon épített az ő távoli átlövéseire.
Itt meg lesz ugye egy Pino, lesz egy Gulden, akikkel osztoznia kell a felelősséggel.
Elvileg azért ugye ilyen lövő játékos, különösen balkezesben nem sok van a világon, úgyhogy nagy fogás a Brestnek, nem véletlenül több csapat is vadászott rá. Úgyhogy őt azért meghagynám ebben a szerepben, okay, amit az EHF-től kapott.
Irányító, az EHF Guldent rakta be, viszont még a jelöltek közé sem került be Stine Oftedal vagy Nike Hroth.
Én semmiképp nem Guldenbe gondolkodnék. Szerintem az ő játék a nagy csalódás volt ebben az évben. Nem csak a Final Four-ban, hanem legalábbis amiket én meccseket láttam, és azért elég sokat láttunk. nagyon visszafogottan játszott, az a gólerős játék, a kapuratörő játéka nem volt jellemző, mint korábban.
Mondjuk azt, hogy Neagu jelenléte nem inspirálta őt.
Igen, de egyébként, ha visszagondolsz, a világbajnokságon sem játszott olyan nagyon jól. Voltak jobb meccsei ott, de ott sem volt az az elsöprő Gulden, emlékezhetünk a dániai VB-n, amikor szinte egyedül vitte a svédeket. Tehát ő szerintem csak ilyen a neve miatt került ebbe a csapatba. Hát nekem az egész éves teljesítményét tekintve azért az Oftenál, azt hiszem az irányító az évben. Kétségtelen, hogy a Nikegót is nagyon jól játszott, de azért ha visszagondolsz a szezon első felében, még a világbajnokságot is ideveszem, azért árnyéka volt önmagának. Tehát fáradt volt, sérült volt, küzdött, erőlködött, csinálta a dolgát, de azért ez nem igazán volt összességében az ő szezonja. Oftedal viszont annak ellenére, hogy belecsöppent ugye egy teljesen új csapatban, nagyon hamar átvette a karmesteri pálcát, és szerintem kiválóan játszott.
Beálló? Brock vagy Cvíč? Nagyjából itt tartunk, nem?
Cvíčet megtartanám ebben a csapatban, főleg azért, mert ebben az évben azért a teljesítményéből hiányoztak azok a negatív, nem azt mondom, hogy hiányoztak teljesen, mert azért láttunk tőle egy-két
mutatott,
de
és kinek hiányzott?
De azért a sallangok vagy a sallerok azok csökkentek a játékában, és talán egy kicsit kezd benőni a feje lágya, és azt a teljesítményt nyújtja folyamatosan, amire egyébként a képességei alapján predesztinált. Úgyhogy azt hiszem, hogy ő is a Várdának egy alapembere volt a döntőig, szinte mindig lehetett rá számítani, támadásban, védekezésben is ott van, de azt hiszem, hogy Yvette Brock is teljesen megérdemelten lehetett volna ebben a csapatban, hiszen ő is szinte egyedül küzdötte végig ezt a szezont a beállós pozícióban a Győrnél, de talán ő is egy picit, mintha belefáradt volna ebbe a munkába. A tavalyi évben sokkal látványosabban brillírozott a pályán.
Megint nagyon sokat volt egyedül a posztján Brock, ez kétségtelen. Balátlövő?
Hát balátlövőben általában nincs vita, legalábbis számomra lehet szeretni, nem szeretni, lehet a kedvencünk, vagy a nem kedvencünk, de pillanatnyilag Neagunál jobb balátlövő nem létezik a Földön. Én korábban se nagyon láttam sokkal jobb játékost, egészen elképesztő az a lövő technika, az a lövő erő, amivel ő játszik. Tehát ha csak azt nézzük, hogy a balátlövő ugyanaz, amelyik az a pozíció, ahonnan tüzelni kell, biztos, hogy az ő játéka az kiemelkedő. De hát nyilván lehet árnyalni a teljesítményt avval, hogy hát a csapata körülötte az, hogy néz ki, mennyire rombolja a csapatjátékot ez a fajta teljesítmény, amit ő nyújt, de hogyha nyilván egy All-Star-t összerakunk, akkor nem azt nézzük, hogy ki kivel, hogy játszik, hanem hogy adott pozícióban ki a legjobb játékos, tehát a Christian Neagu azt hiszem, hogy itt vitathatatlan.
Kíváncsi vagyok, hogy a bal szélre kit mondasz, mert ott azért nem mondanám senkire, hogy vitathatatlan.
A bal szélső pozíció idén nem, talán nem emelkedett ki senki annyira, de a Dembele nálam függetlenül az idei teljesítményétől abszolút top bal szélsőnek számít. Ő is szinte végigjátszott egyedül a szezont a Rostovban, illetve a Rostovban. A világbajnokságon is remekül játszott, a francia válogatott alapembere volt. Ugye védekezésben mindig lehet rá számítani, és egy olyan játékos, aki nem olyan nagyon látványos, amit csinál, de egy abszolút megbízható. Úgyhogy szerintem nem rossz választás Dembele a bal szélre.
De én azért oda teszem zárójelben, hogy különösen az elődöntőben meg néhány más mérkőzésen nyújtott teljesítménye miatt Görbic Anita is teljesen okkal volt ott az All-Star jelöltek között.
Igen, tehát Anita csak azért nem tenném én a bal szélen All-Starba, mert ahol egy picit megsértjük volt, hogy a bal szélsők között kell küzdenie ezért a címért. De hát kétségtelen, hogy az irányítók között meg nem játszott eleget ahhoz, hogy versenyben legyen.
Na még a védő, illetve a kapus, az edző van hátra. A védők közül Tomori Zsuzsát választotta az EHF, de mondjuk hozzáteszem, hogy mondjuk Amorim, aki szerintem abszolút kulcsembere az Eto védekezésének, ez nem kell nagy ész, hogy ezt megállapítsa bárki, nem került be itt a jelöltek közé, mert hogy ide inkább olyan specialistákat vagy olyan játékosokat igyekeztek betenni, akik nem kerültek a legjobb átlövők közé, vagy a legjobb beállók közé.
Igen, ez egy furcsa döntés volt, nem tudom, hogy ugye ilyenkor mindig, hogy minden csapatból, országból legyenek játékosok, talán szerettek volna egy magyar játékost is beválasztani, de hát őszintén szólva azért nyilván a sérülése is nagyban befolyásolta ez, de nem mondanám, hogy korábbi évekhez képest mondjuk most jó lett volna igazából a Tomori védekezésben. Szerintem Amorim vagy Broch is a védő teljesítményével kiemelkedik, vagy hogyha a többi csapatot nézzük, akkor egy Penezicet is én a védők között is abszolút top játékosnak tartanék. Úgyhogy Jakobsen, tehát vannak azért jó védőjátékosok. Nem mondom azt, hogy ez egy skandál, hogy a Tomori került oda.
Na, de akkor a szubjektumnál maradva neked ki tetszett ebben a szezonban a legjobban védőként?
Hát jó kérdés, az Amorim.
És az edző. Nem lesz kérdés talán.
Hát az edző az azt hiszem, hogy ebben az évben különösen vitathatatlan. A nehéz körülmények miatt is, a triplázás miatt is, az utolsó szezon miatt is, meg egyáltalán az életművét tekintve. Ugye tényleg ezek a trófeák, amiket begyűjtött Ambros Martin az utóbbi években a Győrrel, azok alapján gyakorlatilag minden évben őt lehetne megválasztani. Ugye itt hogyha a Final Four-os csapatokat nézzük, akkor egyértelmű, hogy a bukaresti edzők nem jöhetnek szóba. Buzsannak azért adnék szavazatokat, hiszen egy jó csapatot csinálta az addig elég hullámzóan játszó Rostovból. A Várdánál ugye nem tudjuk igazából, hogy ki az edző.
Kire kell szavazni.
Kire szavazzunk. Úgyhogy ez alapján is egyértelmű, hogy az Ambros. A többi csapatban hát nyilván szóba jöhetne egy Elek Gábor, vagy egy Majonád, aki azért szép munkát végez, de hát azért az edzőket sajnos, azt kell, hogy mondjam, a végén csak az eredmények minősítik.
Most a sajnos azt a csakra mondod.
Hát igen, meg eszembe jutott, amiről múltkor beszéltünk, amit Ambros Martin említett, hogy tulajdonképpen az ő munkájának az értelmét azt nem az eredményekben látja, hanem abban a napi munkában, amit a játékosokkal elvégez, és ahogy látja, hogy alakulnak a dolgok, és ahhoz képest, hogy a végén ők nyernek vagy vesztenek, ahhoz az edzőnek nem azt mondom, hogy nincs köze, hanem az ott van egy olyan faktor, amit már nem tud befolyásolni. Tehát mondjuk ugyanebben a jó munkával, hogy ő mondta, mondjuk a Fradi ellen a heteseket kihagyják, akkor nem nyeri meg a magyar kupát, ha a magyar bajnokságba az utolsó lövésre bemegy a Háfrának, akkor nem nyeri meg, és a BL döntőre is azt lehet mondani, hogy ha az utolsó lövése az Amorimnak mondjuk kapufát talál, akkor meg nem nyerik meg a BL-t se, és attól ő nem lenne gyengébb edző. De hát így meg aztán nincs is vita, hiszen megvan a munka is, megvan az eredmény is.
Na visszatérünk majd még a hölgyekre, és különösen annak kapcsán, hogy a tavalyi átigazolásokról mit gondoltunk, és ehhez képest mi történt ebben a szezonban, de akkor jöjjenek az idény legjobbjai a férfi bajnokok ligájában. Ki volt a legjobb kapus? Ugye mondjuk lehet, hogy itt el kell vonatkoztatnunk a Final Four-tól, mert Sterbiket választották az EHF-nél, és nagyon-nagyon jól védett Árpi az egész idényben, aztán kiderült utóbb, hogy sérült volt a Final Four-ban.
Igen, igen. Illetve nem is sérült, hanem beteg volt, amikor
igen,
érkezett.
Igen, a talpa is fáj, de erre nem teszem.
De alapvetően ugye nem edzett egy hétig nagyjából a BL Final Four előtt, valamilyen vírusos nyavajája volt. Tehát azt mondom, hogy a Sterbiket nyilván mindig minden All-Star csapatba bele lehet tenni, de azért nekem két kapus is tetszett nagyon az évben. Az egyik az Matthias Andersson volt. Ugye nem jutottak messze, de ami mérkőzéseket láttam tőle ebbe az évben 40 évesen, az...
Hát ez 8-ban volt.
Az Ferrádés volt. És ugye van Vincent Gérard, aki viszont azok közé, a kapusok közé lépett, akik egymaguk tudnak meccseket eldönteni. Nem is úgy, hogy 60 percen át parádésan védenek, hanem azokban a periódusokban, amikor a legjobban kell, és azért a nagy kapusoknak ez a tulajdonsága, hogy Sterbikre is ez tökéletesen igaz, hogy nem feltétlenül a védett labdák száma, vagy a százalékok alapján olyan fantasztikus ő, hanem akkor védik ki a labdákat, amikor nagyon kell, és ebben Vincent Gérard abszolút zseniális volt ebben az évben, és azt hiszem, hogy a Montpellier-nek a BL címe az igencsak visszatükrözi az ő teljesítményét, úgyhogy őt azért ott látnám én a kapuban.
Jobb szélső, az EHF-nél Balaguer lett a legjobb.
Nagyon gólerősen játszott Balaguer, tényleg az egyik kulcsembere volt a Nantnak, aki az egyik legjobb csapata volt a szezonnak. Hogyha csak azt nézem, hogy tisztán jobb szélsőként az ő működése, mondjuk a lövő technikája, vagy amiket csinál szélről, abban nálam egy Svan Hansen előrébb van azért. De azért itt az All-Star-nál óhatatlanul nyilván az eredményeket figyelembe kell venni, hogy ki meddig jutott, és e tekintetben Balaguer megérdemelte, de nálam Svan Hansen, sőt azt mondom, hogy egy Margucs is talán jobb szélsőnek számít.
Igen, egyébként mindig ugye az EHF-re hivatkozunk, de valójában ők állították össze a listát, és aztán már a szurkolók is beleszólhattak később, hogy az ötös rangsorból ki az, aki az All-Star-ba bekerül. Jobb átlövő, Dika Mehmet választották, de azért ugye tavaly egyértelműen Alex Dushebaev szezonja volt, aki átesett egy klubváltáson, és voltak még Gurbindo például, akik egészen kiválóan játszottak.
Igen, ide csatolnám még Remilit is, aki remek szezont futott, és egy olyan All-Star csapatban, mint a PSG, az abszolút ott volt a legeredményesebb játékosok között, a 7 méteresek nélkül szerintem ő lőtte a legtöbb gólt a Paris Saint-Germainben, a Gensheimer és Hansentől levesszük a heteseket, akkor biztos, hogy nagyon elől van. De a Dikamem helye is megérdemelt, hiszen egy ennyire fiatal játékos, egy ilyen abszolút, hogy is mondjam, csak intézménynek számító csapatban, mint a Barcelona. Független attól, hogy játszott ebben az évben a Barcelona, azért a Barcelona jobb átlövének lenni, az mindig egy teher, hiszen olyan játékosok előzték meg őt, ugye elég, ha csak Nagy Lacira gondolunk, de Lazarovot is mondhatnám, akik nagyon-nagyon magasra tették ezt a mércét, és a Bárszába játszani az mindig egy nagyon nagy felelősség. És hogy valaki 19 évesen gyakorlatilag ezt ilyen szinten el tudja látni, ez tényleg le a kalappal előtte. Úgyhogy ugye sokszor beszéltünk a franciáknál, hogy mekkora választék van jobb átlövő, meg beállósból, és egyébként majd látni fogjuk. De gyakorlatilag több olyan francia jobb átlövő is van, aki az All-Star-ba beférne.
Jön az irányító, mondjuk annyi szabad kezet még kapsz, hogy eldöntheted, hogy Szagolszennel és Nikola Karabatic amelyik poszton számolsz, mert ugye irányító volt Nikola Karabatic, és Szagolszen pedig a bal átlövő az All-Star-ban. Tehát szerinted ki volt a legjobb irányító, vagy középső lövő?
Hát nyilván Karabaticot sose mondhatjuk azt, hogy nem érdemli meg, mert hihetetlen munkát végez, és azért nagyon oda tette magát ezen a hétvégén is, mármint az a BL hétvégén. Anélkül, hogy különösebben jól ment volna neki a játék, azért abszolút vezéregyéniség volt. Én Saint-Gauzent irányítóban nem láttam olyan nagyon jónak idén, akkor már inkább Karabatic. Ugye nyilván fölmerül bennünk Lékai Máté, aki addig, amíg a formája kitartott, hogy úgy mondjam...
Sokáig,
mondjuk így februárig. Utána már azért kezdett egy kicsit lefáradni, aztán jött is a sérülés. Addig abszolút, tehát hogyha tényleg szeptembertől januárig nézzük a teljesítményeket, akkor nem is lenne vita, hogy a Máté volt a legjobb irányító ebben a szezonban. De hát nyilván ott van ugye Simonet, aki szintén nem véletlen lett MVP a Final Four hétvégéjén, és egész évben nagyon jól játszott a Montpellierben.
Cindrics is jól játszott, végül is a szezon folyamán, nem?
Igen, de tehát Cindrics olyan magasra tette tavaly a mércét, hogy ahhoz képest szerintem gyengébb volt idén. Tehát nem is volt olyan eredményes, sokkal több hibával játszott. Elég, ha visszagondolsz a hétvégére, a Final Four hétvégére, ennyi eladott labdát, igen, kiejtett labdát, technikai hibát, amit a Cindrics csinált, nagyon régen láttunk tőle, tehát talán egy picit fölőrölte őt az a fajta játék stílus, amit vinnie kell, ez az állandó harca a nagyobbakkal.
Bedobok még egy nevet, Zarabec, aki ugye Duvnyák sérülése után szinte egyedül kellett, hogy ezt megoldja.
Igen, ő is jó szezont futott, de mondjuk szerintem mondjuk Skubéval őt lehetne hasonlítani a játék stílusban is, meg a szerepben, amit a csapatában visz. Minden esetre, ha elfelejtjük adott esetben Karabaticot, akkor én azt mondom, hogy egy Simonet az abszolút megérdemelni.
Uh-huh. Erősen nyomott alatt van itt a Final Four. Beálló. Ugye itt vannak a franciák, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kit fogsz mondani, mert ugye Mürhorra esett a voksok zöme, szenzációs volt, mint egy az Kiem teljesítménye is, de hogyha soroljuk a francia beállókat, Turnától Fabregason keresztül, mondjuk Luka Karabaticig, és akkor még lehetne sorolni más országokból is beállókat, tehát nem könnyű a döntés.
Hát nálam Turna. Tehát állati jól játszott az egész szezonban, az elődöntőbe egészen fantasztikusat nyújtott. Ő is támad, védekezik, rengeteget fejlődött. Hihetetlen egy letisztult a játék a fiatal kora ellenére. Úgyhogy én őt tenném abszolút az All-Star-ba, különösen a napnak a parádézása okán. De hát egy Bánhidi Bence, hogyha ő játszott volna Nantban, és odáig jut a Szeged mondjuk, mint a Nant, akkor ő is teljesen megérdemelten lenne All-Star. Azt látjuk, hogy a korábbi évekhez képest a beállós poszton egy hihetetlen érkezése van a fiatal játékosoknak, tehát mondjuk ilyen 20 és 25 között, most rengeteg jó beállós van, és hogyha visszagondolsz, hogy a jó beállósok egy Toft Hansen, vagy egy nem is tudom, kiket említsek.
Hát Aginagádiát is lehet mondani. Aginaga, ő 26 persze, éves korában került oda egyáltalán a spanyol válogatottba.
Azt akartam ebben mondani, hogy egy Sorrento, tehát hogy két-három beállós az utóbbi, most leszámítva egy-két évet, volt egy 5 éves időszak, hogy ezek uralták a terepet, és nem nagyon láttunk új beállókat, akik föltűntek volna, vagy ki tudták volna ezeket a játékosokat szorítani. Most meg látjuk ugye, akiket soroltál, de még oda tehetjük ugye Karályokot is, aki abszolút ebben a kategóriában van. Úgyhogy a Bánhidit nyilván, úgyhogy ez egy új stílus talán ezek, mert azért ha megnézed, ezek mind ilyen nagy darab fiúk, akik viszont mozgékonyak, erősek, jó technikával lőnek, két irányba tudnak fordulni, föltalálják magukat a pályának mondjuk a kilencesen kívüli részén is, tehát nem csak arról van szó, hogy ott állunk a falba, aztán bepötyögik nekik a labdákat. Úgyhogy ez az új generáció, ez azt hiszem, hogy annak az eredménye, hogy ez a felgyorsult játék, ilyen, amit ugye ilyen totális kézilabdának hívunk, hogy a játéknak a különböző fázisai között egyre inkább eltűnnek a különbségek. Ez magával hozta azt, hogy a beállós játékos, aki nagyon specifikus játékos volt, ugye nem nagyon kapott labdát, csak éppen amikor birkózott valakivel, azok a típusú beállósok eltűntek a mezőnyből, akik csak ezt tudják, hanem olyanok vannak helyettük, akik sokkal komplettebb játékosok.
Erről lehet, hogy később majd érdemes lesz még beszélgetni arról, hogy hogyan változott meg a beállós játékos alkatilag a szerepét tekintve, és a többi, és a többi. Most maradjunk egyelőre annál, hogy ki a balátlövő szerinted.
Ugye Szagó Zen lett a... én inkább Borozánt láttam ebben a szezonban olyan balátlövőnek, aki ugye visszatérünk a lányokhoz, a Neagu profilra, akkor nálam a balátlövő az a játékos, akinek előkészítünk, fölugrik 9-10-11-12 méterről, aztán 120-szal vagy 125-tel beveri bármelyik sarokba, bármelyik kapusnak. Hát ebben a profilban a Borozán szerintem egy abszolút top játékos. Úgyhogy én őt tenném ebbe a válogatottba.
Bal szél, Gensheimer, nagy kérdőjel.
Semmiképp nem, az idei teljesítmény alapján. Egyébként persze. Ő egy univerzális zseni a kézilabdának, tehát imádom a játékot, minden játék, hát minden tud, amit egy szélsőnek kell, sőt, még olyanokat is, amit nem kell. De idén nem volt jó. Nem volt jó, egyértelműen nem volt jó. Aki nekem nagyon tetszett, az Manaskov. Amikor ugye beszéltünk az új igazolásokról, őre nem annyira figyeltünk, igen, de szerintem a Veszprémnek az egyik legkiegyensúlyozottabb, legmegbízhatóbb játékosa volt ebben a szezonban. Úgyhogy ő bal szélen teljesen versenyképes. Aztán kit tudunk még esetleg bal szélen... Nem emelkedett ki talán idén senki ő nagyon a balszélsők közül. Nyilván Dominik Kleine szembe jut, mint veterán, aki...
Igen, meg Gigu is persze, nyilván Gigu, meg is nyerték, de azért...
De azért nem azok a hogy is mondjam, csak úgy, hogy úgy kiugrottak volna ebbe az évbe a teljesítményükkel. Úgyhogy...
Végül is ennyi elfogultság lehet bennünk, hogy Hamászkovnak adott.
Igen.
Oké. Okay. Ki volt a legjobb védő?
Legjobb védőjátékos? Hát ezt sajnos nem tudjuk a Veszprémből választani idén, pedig onnan szoktuk általában.
Mert hogy a Veszprém védelme általában a legjobb, vagy a legjobb
igen,
a egyike.
Igen, de idén azért labilis volt ez a védelem. Aki nekem így egyből eszembe jut, az Rock Felio, aki egészen káprázatosan dolgozik a védelemben. És ha belegondolsz, hogy ahhoz képest, hogy tényleg ő azért a takarító ember, nem sok 2 percet kap, tehát egy picit egy dinár jut eszembe róla, hogy ott van mindenhol, borzasztóan kemény, de nem csinál olyan faltokat, hogy úristen, mint Kusz mondjuk, akire egyből eszünkbe jut, hogy biztos, hogy valakit lecsap egy
Abutovics kapcsán is felvetődik.
Igen. Tehát ő egy nagyon jó védőjátékos, és azt kell mondjam, hogy tiszta eszközökkel, és öröm látni azt a fajta vezér szerepet a pályán, amit visz a védekezésbe. Tehát abszolút mindenki ránéz, amikor baj van, hogy akkor hogy csináljuk főnök ezt a dolgot. Viszonylag kevésbé ismert játékos, ugye, de azt hiszem, hogy ebben az évben az ő teljesítménye az abszolút... Uh-huh. kiemelkedő volt ebben a mondjuk így tisztán specialista szerepkörben.
És az edző?
Hát ott se lehet, azt hiszem, hogy nagy vita, ahogy mondták a kézilabda Fergusonja Patrice Canellier, tényleg óriási dolog, amit idén véghez vitt a csapatával, akik azért igazi underdogok voltak, ahogy lehet mondani. Sőt, még a francia bajnokság ugye elúszott nekik egy picin, de ott sem úgy indultak a történetek, hogy idén a Paris Saint-Germain-t egyáltalán meg tudják majd szorítani. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg az ő szerepe az megkérdőjelezhetetlen a Montpellier sikerében, és azért ez egy picit úgy hamar túlmegyünk ezeken a dolgokon, hogy megnyerték a BL-t, jó, majd kezdődik a következő szezon, de azért az, hogy a Montpellier megnyerte ezt a BL-t, ez egy egészen különleges dolog szerintem. Tehát annyira sok jó csapat van, hogy ezek között ilyen hatékonyan a döntő pillanatokból ott tudtak lenni, egy olyan bajnokságból jöve, ahol hihetetlen terhelés alatt vannak, és azért nincs nagyon sok játékosuk, mondjuk összehasonlítva egy-két nagy csapatéval, és hogy ezt az edző hogy tudta végigvinni, hogy ezek az emberek az utolsó hétvégén voltak a legjobb formában, mert azért megnézted Simonettet, vagy Portot egészen, tényleg őt ki is hagytuk a jobb átlövő.
Igen, a felsorolásban.
A jobb szélről. Igaztalanul, hiszen az egyik legjobb játékos a Montpellier-nek. Tehát szerintem ez egy egészen elképesztő történet, amit a Montpellier idén véghez vitt, úgyhogy nyilvánvaló, hogy az edzőnek.
Na most akkor nézzünk magunkba egy picit, meg próbáljunk emlékezni, mit mondtunk hónapokkal ezelőtt, hogy ki milyen igazolás lesz, kik lesznek a legjobb igazolások. Én már kezdem is, mondom akkor, hogy hol lőttem nagyon mellé. Egyébként mindkettőnek van magyar vonatkozása. Szerintem a legnagyobb mellélővésem a rangsornál, amit felállítottunk ugye a top igazolások kapcsán, Akambré volt, függetlenül attól, hogy megsérült, mert a sérüléséig sem tudott hozzátenni nem hogy annyit, hanem egyáltalán a Veszprém játékához. A nőknél pedig ilyen értelemben, bármennyire is szimpatizálok vele, és bármennyire is nagyszerű csapatember, de Althaus, akit én nagyon előkelő helyre raktam, és ehhez képest azért kevesebbet tudott ő is hozzátenni a BL győzelemhez. Másfelől meg ugye Zarabecet például, vagy Manaszkovot mindenképpen azok közé sorolom én is, akik sokkal többet nyújtottak, mint amit én gondoltam volna egy évvel ezelőtt, vagy 8-10 hónappal ezelőtt velük kapcsolatban. Na most akkor a te önvallomásod következik.
Hát Akambrét én is azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb szerepet tud a Veszprémbe vinni. Mondjuk ne legyünk igazságtalanok, hiszen egy ilyen súlyos sérülés a szezon közepén talán, vagy sőt még az első
sem tartottunk
felében, azért az mindenképpen igazságtalan lenne azt mondani, hogy abszolút csalódás volt, de azt kétségtelen, hogy addig, amíg játszott, addig nem sokat tudott hozzátenni. Az Althaus-al is egyetértek, akit én is nagyon szeretek, mert hihetetlen szimpatikus játékos, de azért túl van a zeniten, azt lehet mondani. Amit,
hát annyira, hogy be is kellett,
azt azért segítette a Győrnek adott pillanatokban, de egyáltalán nem volt azon a szinten, ahol például a tavalyi BL döntőben. Azt hiszem, hogy ő már ott nem véletlenül akarta szögre akasztani a cipőjét, és jött ez az a lehetőség, elfogadta, és jó, hogy elfogadta, és örülünk neki, de azért igen, ő egy picit már kifelé megy. Aki nekem csalódás volt a női mezőnybe, az mindenképpen a svédeknek a jobb szélsője.
Hagman,
akiről azt gondoltam, hogy egy univerzálisan jó játékos, jobb átlövőben, jobb szélen játszik.
Igen, mindketten beraktuk a top 10-be. Én úgy emlékszem, te előkelőbb helyre, valóban, de...
Ő abszolút csalódás volt, nem csak nekem, hanem a Bukarestnek is. El is küldték a csapattól, vagy elment. Egy picit kevésbé, de azért Kurtovic sem azt hozta végül is, amit szerintem vártak tőle, vagy vártunk tőle.
Igen.
De mondjuk nehéz, ő azért nehezebb helyzetben volt, ugye ez, amiről beszéltünk, a Neagu melletti játszadozás az nem olyan egyszerű, mint amit gondoltunk, de az egyértelmű, hogy a Bukarest nagy igazolásai nem úgy muzsikáltak, ahogy kellett volna. Ami egy kérdés, az Van der Heijden.
Rafjord egyébként még itt ugyan csak kimaradt ebből a szórásból, én ott beraktam őt.
Őtől én nem vártam sokkal többet, ahhoz képest szerintem hozta magát.
Igen, Van der Heijden.
A Van der Heijden az egy nagy kérdés, mert voltak jó mérkőzései, de nem tudott átütő erőt mutatni a Fradin belül, pedig azt gondoltunk, hogy azért vele a jobb átlövő pozíció, a bal kezes jobb átlövő pozíció a Fradinál hosszú időre megoldódhat, hiszen jó volt a profilja, egy nagyon biztos, jól támadó, jó védekező játékos a holland válogatottból, de ehhez képest néha nagyon beleszürkült a történetben, néha jobban játszott. Nem tudom igazából megítélni, hogy ebben mennyi volt az ő gyengesége, és mennyi az, hogy nem kapott talán igazán bizalmat Ele Gábortól, vagy legalábbis úgy tűnt kívülről, hogy az a bizalom az hol megvan, hol nincs, kicsit ingatagnak tűnt nekem. Különösen abban a tekintetben, hogy tudjuk, hogy amikor a Gábornak bizalma van egy játékosban, mert jó pár van ilyen a csapatában, azok akkor folyamatosan megkapják, mikor rosszul játszanak akkor is. Ehhez képest szerintem a Van der Heijden abban a kategóriába tartozott, ahol akinek hol el volt fogadva, hol nem volt elfogadva, és talán ezért is sem tudott igazából olyan teljesítmény nyújtani, amit egyébként vártunk tőle. Nem tudom, hogy...
Fiúk? Még Corrales jutott eszembe, akit én nagyon top kategóriás igazolásnak gondoltam, de ehhez képest nyilván Omeyer miatt alapvetően kevesebb szerepet kapott egyáltalán.
Igen, hát szerintem őt eleve így igazolták, hogy lesz egy ilyen átmeneti év, aztán majd beleöregszik abba a pozícióba, hiszen Omeyer mögött védeni az egy elég frusztráló történet. Látjuk ugye ezeket a kapusokat, mint Dumoulin, aki egy egészen kiváló kapus, hát most láttuk jó párszor egyedül megmenteni a történeteket, aki nem tudott szinte semmi szerepet kapni, és Vincent Gérardnak is elég későn jutott ki végül is a jóból, ahhoz képest, hogy milyen kapus. Úgyhogy korán lesz, szerintem még várnék, hogy tud-e olyan szintre jutni, ahol egyébként a képességei alapján lennie kéne.
Ugye Lazarovot is odaraktuk előre, és ez egy érdekes felvetés talán, hogy Lazarov megfelelte annak, amit gondoltunk vele kapcsolatban, mert szerintem nem azt várták tőle, és nem is azt kaptuk tőle, viszont amit vártak tőle, annak meg kellett, hogy feleljen. Mert szerintem Gurbindo tehermentesítése, a döntő pillanatokban való szerepvállalás, ez lehetett nagyjából az ő pozíciója.
Igen, lehet, hogy egy picit félre voltunk kalibrálva, mert azt gondoltuk, hogy oda megy Lazarov, és akkor majd ő lesz a jobb átlövő, és tüzel, és lő minden meccsen 10 gólt, és viszi a Nantot előre. Ennek ugye a fele igaz lett, hiszen a Nant remekül ment vele előre, de nem az volt a szerepe, amit esetleg előzetesen vártunk. Bár nem vagyok benne biztos, hogy igazán ezt vártuk, hiszen azért csak 38 éves már. Viszont szerintem, amit vártak tőle, annak tökéletesen megfelelt. Tehát arra 10 perc, 4 óra, 20 perc fontos pillanatokban lövések, nem feltétlenül gólok, mert azért sokat hibázik ő, tehát nagy a szórása. Mindig is az volt, de mondjuk ez nem javult a korral, de az, hogy nehéz pillanatokba be lehet küldeni, hogy, és el fogja vállalni, és megpróbálja, és van, amikor bejön, van, amikor nem, de abszolút veszélyt jelent a pályán bármilyen szituációban, bármikor, ez az ő nagysága, és ez továbbra is érvényesült, és azt hiszem, hogy elvitathatatlan a szerepe a Lazarovnak, különösen így a Gurbindóval való iker párként, hiszen ez egy hosszú, tartó együttműködés. Úgyhogy nekem ő nem volt csalódás.
Várj, bedobok még 3 nevet. Kristopánsz, Tönnészen, akit nem feltétlenül csalódásként említek, és vele kellett volna talán kezdenem, Zsitnyikov, aki nálam a titkos favorit volt erre a szezonra.
Zsitnyikov csalódás. Tehát Zsitnyikovtól én is sokkal többet vártam. Ugye itt is van egy magyarázat, amit sokszor elő szoktunk venni, hogy Zsitnyikov játéka a szegedi szisztémában, a szegedi sémában, hogy is mondjam, csak módosításra szorul. Tehát ő azért egy ilyen elég kreatív, mondjuk meggondolatlannak is nevezném típusú játékos, ami azért a Pásztornál nem a, az ideális. Tehát kell kreativitás, kell vezetői szerep, de rengeteg labdát szórt el ebbe az évben Zsitnyikov. Tehát ilyen hiba százaléka nem lehet játszani ezen a szinten. Én magam is, amennyire, akármennyire is szerettem a játékát, meg jó játékosnak tartom, nagyjából 99%-ban egyetértettem mindig a Pásztorral, mikor lecserélte. Mert egyszerűen nem lehetett a pályán tartani, mert rengeteg a labdát. Még nem is a lövés hatékonysága, mert az egy dolog. De az, hogy sorba rossz bejátszások, rossz passzok, rossz megoldások, amiből az ellenfél indul, kapják a gólokat, tehát ez egy ilyen szintű játékosnál nem fér szerintem bele, és kétségtelen, hogy Kubénak is vannak ilyen problémái, de azért ő sokkal megbízhatóbban, és hogy is mondjam, csak
rendszerbe illőben
játszott. Most ez nagy kérdés, hogy ez az egy év tanuló év elég volt-e Zsitnyikovnak, hogy fölvegye ezt a játék stílust, mert azért nem lehet azt mondani, hogy a Pásztornál az irányító nem alkothat, mert azért, ha belegondolsz Kube játékába, az egy csomó dolgot csinál, ami nem egy teljesen programozott, sematikus játék, de a Zsitnyikovnak ezek az extra dolgai csak akkor ülhetnek, ha viszont a 80%-ban, amit kell, azt csinálja hibátlanul, vagy kevés hibával. Hát ez nem volt rá jellemző. Tehát igazad van, ő egy nagy csalódás volt. Tönészenről nem mondanám. A Tönészen szerintem jól játszott abban a szerepben, amit gondoltunk neki. Ő valószínűleg sosem lesz egy akkora sztár, hogy hanyat esünk tőle, de egy nagyon megbízható, kellemetlen, lövőstílusú, kemény fiú, aki mellett, ha van egy másik lövő, mondjuk egy Nagy Laci a toppon, vagy egy Ancsin a toppon, akkor egy nagyon jó párost alkotnak. Hogyha neki kell az első számú szerepet vinni előkészítésben, góllövésben, védekezésben, tehát mondjuk egy ilyen Nagy Laci szerepet, az egy picit az a kabát nagyra szerintem. Nem erre való, de szerintem ő nem volt csalódás ilyen értelemben. És akkor
Kristopánzt mondta.
Kristopánz meg szintén. Tehát a Kristopánz egyértelműen azért került a Várnarba, hogy azt a fajta előkészítő játékot vigye, ami a Raúl González-i keresztmozgásokra épülő kézilabdába alapvető. Ő azért, mikor jön 2-3-4-5-ször keresztbe, akkor az a védő az már igencsak el lesz alélva, amire egyszer csak megérkezik a Cindrics két sebességgel gyorsabban. Úgyhogy sokkal kevésbé jó nézni a játékát, mint mondjuk Alex Dushibájevnek, aki egy improvizatívabb játékos, de szerintem a sémájába a Raúl Gonzálesnek teljesen beleillett. Bár ugye egy kis kritikával illettük azért Raúl González, különösen a Final Four-ba, hogy Makiedát túlságosan háttérbe szorította, pedig jó formában volt. De hát ez a szisztéma miatt van. Tehát hozni a labdát keresztbe, fixálni, lekötni a védőt, feltörni a falat fizikailag, abban a Kristopánzt nem nagyon lehet helyettesíteni, hiszen a 216 centije, meg a 100, nem tudom, 30-40 kilója, az fáj még ezeknek a nagy védőknek is.
Ha már itt Alex Dushibájev szóba került, még róla annyit, hogy emlékeim szerint őt mondtad az év igazolásának, ugye tavaly akkor a szezonja volt. Ennek megfelelt az édesapja kezei alatt?
Hát nem játszott rosszul, nem. Tehát azt hiszem, hogy simán az első 1-2-3 játékosa volt a Kielcének. Az más kérdés, hogy a Kielcének a játéka mennyire volt csalódás idén. Én többet vártam tőlük, bár voltak periódusok, amikor kifejezetten jól játszottak, de azért simán eltakarították őket az útból a Final Four felé. Tehát jó, hogy a Paris Saint-Germain-nel kellett játszaniuk, akik abszolút favoritnak számítottak már az év elején is, de szerintem a Dushibájev bevált. Ő azt játsza, amit, amit tud, és ahhoz képest, hogy új csapata volt, nyilván az apjával azért elég jó megértik egymást. Majd jövőre meglátjuk, hogy mire lesz képes a Kielce, mert nálam továbbra is az egyik legjobb játékos állománya rendelkező csapat, akik jól is igazoltak. Én azt várom, hogy a Kielce a következő 3 évben megint csak ott lesz a toppon.
Erről majd lesz módunk még beszélgetni, viszont még zárásként a női válogatottról, amely győzött Koszovóban. Gyorsan annyi háttérinformáció, hiszen nem lehetett azt a mérkőzést látni a Sport egyen minden tervünk és erőfeszítésünk ellenére, hogy az internet kezdeti korszakából képzelje el mindenki a legrosszabb képet, amit látott, és azt akadozva, tehát gyakorlatilag állóképek sorozata, na ilyet tudtak prezentálni Koszovóból sajnos a kollégák, ezért egy idő után sajnos be kellett látnunk, hogy ez a közvetítés nem jön össze. Aztán ugye a fehér oroszokat már 5 gólos hátrányból tudta a magyar válogatott végül is simán legyőzni. Mit az, amit le lehetett szűrni? Nem csak e 2 mérkőzés kapcsán, hanem az elmúlt időszakot figyelembe véve a magyar válogatott kapcsán, pro és kontra akár.
Nagyon nehéz számomra igazából objektíven értékelni, amit a magyar válogatottól látunk mostanában. Ugye volt 2 meccs a hollandok ellen, ami teljesen klassz volt abból a szempontból, hogy hát egyszer egyen kikaptunk, egyszer egyen nyertünk a világ egyik legjobb csapata ellen. Ez tök jó. Most a minősége a játékunknak azért olyan nekem olyan nagyon nem tetszett. Tehát elég jól védekezünk, de egy nagyon gyengén támadó holland csapattal álltunk szembe. Most ezt szerintem kár lenne azt mondani, hogy ez a holland válogatott, ahogy játszott ezen a 2 meccsen, meg egyébként ebben a selejtező szériában, az mondjuk az a holland válogatott, aki világbajnoki döntőt játszott volna. Bár már a világbajnokságon sem játszottak olyan nagyon jól, szerintem a korábbi formájukhoz képest. Tehát nehéz azt mondani, hogy hát brilliroztunk volna, de mondjuk az eredmény az kiemelkedő, hiszen az egyik legjobbnak tartott vállalatot végül is így magunk mögé szorítottuk. A Koszovóról nem beszélnék, mert az teljesen indiferens, az egyik leggyengébb csapat szerintem az európai mezőnyben. A fehér oroszok egy olyan, mondjuk ilyen szlovák szintű, ilyen második vonalba levő csapat, akiknél elég jó játékosok vannak lövőerőben, de nem tudnak végigjátszani egy meccset. Ez az összes meccsükön látszott, hogy vannak jó periódusaik, de mivel nem nagyon tudnak cserélni, valószínűleg nincs elég sok jó játékosok, úgy bele fáradnak a történetbe. Ugye ezt láttuk az utolsó mérkőzésen is. Amíg jól lőttek messziről, amíg volt lendület bennük, volt erő bennük, addig elég nagy bajunk volt velük. Utána elfáradtak, már nem lőttek olyan jól, szépen összeszedtük a labdákat, és aztán lefutottuk őket. Most nekem a magyar válogatottat nézem, azért az jut eszembe, hogy hát persze, hát a Fradi elég jó formában van. Tehát a ferencvárosi játékosok a válogatottban is hozzák azt a lendületes jó játékot, amit látunk tőlük a bajnokságban, vagy a Final, vagy nem a Final forma, hanem a BL-ben. Ugye azért nagyjából azt kell mondanunk, hogy a magyar válogatott pillanatnyilag a Ferencvárost jelenti, kiegészítve ugye egy-két...
Hát Fradiért vegyes mondjuk Fradiért a válogatott,
igen.
Kétharmadát teszik ki.
De azért azok a játékosok, akik a Fradiban jól játszanak, azok általában a válogatottban is jól játszanak, úgyhogy nehéz ettől elvonatkoztatni, hogy ebbe a magyar válogatott, illetve a Kimnek a munkája, hogy épül ebbe bele, vagy nem nagyon látom, hogy más csinálna egy Kovacsics Anikó a Fradiba, mint a válogatottba. De az is kétségtelen, hogy a védekezésünk sokkal stabilabb, és ahogy mondta a Kim, kellemetlen ellenfelek vagyunk.
Na, ezt akartam kérdezni. Tehát az kiderült már, hogy tényleg kellemetlenek vagyunk bárki számára?
Ez kiderült, de ez nem újdonság.
Tehát de másképp vagyunk kellemetlenek most, mint korábban.
Igen,
nem?
Tehát
korábban a támadójátékunk,
korábban kreativitás. Meg nem tudták, hogy most képesen 40 gólt lőni a mai nap a magyar válogatott, vagy nem. Tehát mi azért mindig egy kellemetlen ellenfél voltunk. ezt sokszor beszéltem például az Olivier Krumbolccal, akinek mindig a magyarok elleni mérkőzésektől fájt a feje, hogy ő azt gondolta, hogy olyan csapatát fel tudja készíteni, hogy a magyarok éppen mit fognak csinálni aznap, hát az teljesen kiszámíthatatlan. Úgyhogy ebben nem változott a dolog, de talán egy picit, mintha stabilabb lenne a játékunk, ez kétségtelen. Az is biztos úgy van, ahogy mondja a kapitány, hogy kezdik a játékosok megérteni, hogy ő mit szeretne. De nekem a magyar válogatottal mindig a nőivel különösen az a problémám, hogy ez a műfaj azért mindig ment nekünk, hogy selejtezőben játszunk két meccset egy hét alatt, vagy két hónap alatt hármat, egy-egy jó ellenfél ellen nagyon jók vagyunk. Az a kérdés, hogy hogy lesz ebből egyszer hogy áll össze az a koktél, hogy egy világversenyen, ahol mondjuk egy VB-t, ha nézzünk, vagy egy EB-t, az 5., 6., 7., 8. meccsen kell jól játszani. Ebben kapcsolatban nem kaptunk új információt. Tehát az, hogy most megvertük a hollandokat egy góllal, meg megvertük a fehér oroszokat úgy, ahogy megvertük, ebből én nem látom azt, hogy majd kimegyünk az EB-re, és akkor 1-2-3-4-5-6 meccset jól fogunk játszani. Reméljük, hogy e felé halad a történet, és reméljük, hogy ez épülget a történetből, de őszintén szólva ezt nehéz ebből kisilabizálni, hogy e tekintetben mennyit lépett előre a magyar válogatott, és azok a játékosok, akik a keretet alkotják, illetve a csapatot húzzák, azok hogy tudnak kilépni abból a problémából, ami korábban azért jellemző volt rájuk, hogy nem tudnak folyamatosan jó, vagy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtani a válogatottba, mert azért az eredményesség egy VB-n vagy egy EB-n az ezen keresztül vezet. Tehát most már nekem őszintén szóval egy picit elegem van abból, hogy 1-2-3-4-5 világversenyen csak azt halljuk, hogy fú, de biztatóan játszottunk, meg fú, de megszorítottuk a norvégokat, meg az oroszokat, meg nem tudom kicsodát. Ja, 12-ek lettünk, vagy nem tudom, a hanyadikok lettünk a világbajnokságon. Tehát ezen túl kéne lépni, és azt mondani, hogy ne szorítsuk meg a norvégokat, de legyünk már egyszer az első 4-be vagy 6-ba. Tehát próbáljunk már úgy játszani, hogy a 4., 5., 6. mérkőzésen is képesek legyünk csúcs teljesítmény nyújtani, mert egy érem, vagy egy érem közeli helyzet, bármelyik világverseny egyébként, de különösen EB-n, ami majd most jön, ezen keresztül vezet.
Egyelőre most ez a végszó. Az a tervem, remélhetőleg ez meg is valósul, hogy majd a szlovén párharc után, tehát a férfi playoff, VB playoff után még egy amolyan évértékelővel jövünk, és akkor még beszélgetünk természetesen a női válogatottról, hiszen megvolt a kiemelés, már tudjuk, hogy hol játszik a csapat a franciaországi Európa-bajnokságon, és majd az is szóba kerül, hogy mennyire változott meg az együttes karaktere az elmúlt időszakban. Most viszont köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.